hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.
Üdvözlöm Önöket, elérkezett a hétvégi menetrend utolsó fél órája, azonban nem hagyom Önöket hallgatni való nélkül. Az egészségkódban ezúttal Marosi Viktor és a műsor állandó szakértője, a Semmelweis Egyetem privát szolgáltatás üzletágának vezetője Kovács Róbert arról beszélgetnek, hogy hol tart most a HPV, vagyis a humán papilloma vírussal kapcsolatos orvostudomány. A vendég dr. Ragó Zsuzsanna, a Budapesti HPV Centrum szakmai vezetője, akitől megtudjuk, hogyan lehet elkapni ezt a vírust, hogyan lehet védekezni ellene, és milyen szűrővizsgálat javasolt az észlelt tünetek nyomán.
És itt van velünk Kovács Róbert, a Semmelweis Egyetem privát üzletágának vezetője. Szervusz, Robi!
Szervusz!
A mai első témánk az a HPV. Ugyanis hát ez egy olyan vírus, ami viszonylag gyakori, keveset tudunk róla, és szerintem érdemes lesz egy picit tisztába tenni, hogy mi a helyzet a nőkkel, mi a helyzet a férfiakkal, ki a hordozó, ki az, aki könnyen elkapja, mennyire lehet ez egy látens betegség, és a többi, és a többi. Velünk lesz dr. Ragó Zsuzsa, a Budapesti HPV Centrum szakmai vezetője, aki egyébként 2007 óta kutatja ezt a témát.
Annak idején, mikor az én lányom olyan 11 néhány éves volt, és a serdülő korának a kezdetén volt, akkor mi is beoltattuk őt a HPV ellen, mert hogy akkor már azért ez tudott volt, hogy védőoltásokkal a szexuális élet megkezdése előtt
érdemes ezt
megtenni, meg megcsinálni, de majd én is kíváncsi leszek, hogy a szakértő mit gondol erről, meg hát természetesen azóta eltelt másfél évtized, úgyhogy tényleg őszintén én is kíváncsi vagyok, hogy ebben a témában most hol is tartunk.
Dr. Ragó Zsuzsanna van velünk a vonalban, üdvözlöm!
Jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat!
A humán papilloma vírusról beszélgetünk. Ez ugye női daganatos megbetegedések egyik fontos okozója, hanem a legfontosabb.
1970 óta folyt kutatás azzal kapcsolatban, hogy a méhnyak daganatokat, méhnyak rákokat mik okozhatják, és aztán ebből egy Nobel-díj született, ami alapján tudjuk, hogy a méhnyakrák daganatok 99,9%-ában valamelyik magas rizikójú HPV típust ki tudjuk mutatni.
Mi az a HPV? Ezt tisztába tudjuk tenni a beszélgetésünk elején?
Ez egy humán papilloma vírus, ami az emberiséggel együtt él több tízezer év óta. Azért humán, mert vannak egyéb papilloma vírusok, amik az állatokat fertőzik meg. Amit tudunk most már, hogy vannak alacsony, magas és intermediár típusok, tehát megkülönböztetjük őket méhnyakrákot okozó rizikók szerint. Az alacsony rizikójak általában azért alacsony rizikójak, mert nem rákot okoznak, hanem szemölcsössé változásokat. És a humán papilloma vírus az a fertőzést létrehozhat a bőr felületen, tehát ezek a gyerekkori verrukák, amik futószemölcsök. De amivel én igazából foglalkozom, és ami gondolom a méhnyakrákot is érinti, ami a nemi szerveken okoz valami fajta fertőzést, és ezek az úgynevezett nemi szervi HPV típusok. Ebből van körülbelül 47-50, a humán papilloma vírus családban most, amit tudunk, kb. 200 típus tartozik, és mi ezt a 47-50-et vizsgáljuk a mi centrumokban, hogy a pácienseknél melyik fordulhat elő.
Mondhatjuk azt, hogy az népbetegség?
Én úgy mondanám, hogy aki elkezdi a szexuális életét, az előbb-utóbb HPV-s lesz. Ugyanis ez szexuális kontakttal terjed. Egyszeri aktus során, tehát ha valakivel csak egyszer létesít szexuális kapcsolatot egy ember, és a másik az HPV-fertőzött, akkor már egy ilyen együttlét után 70% az esély arra, hogy meg is fertőződik. Na most a jó híre az, hogy azért van egy immunrendszerünk, és minél fiatalabbak vagyunk, annál jobb az immunrendszerünk, és ezért az immunrendszer azért működik, felismeri és eliminálja, tehát megszabadulunk tőle. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy a HPV-ből meg lehet gyógyulni. Jó, ne keverjük össze a herpesszel.
Miért abból nem lehet?
Abból nem, hát az a herpesz vírus sajnos megkapjuk, utána életünk végig hordozunk, és amikor legyengül az immunrendszer, akkor előtörhet. Biztos ismernek olyan betegeket, akiknek a száján időről időre visszatér a herpesz fertőzés, vagy a herpesz ott van a genitáliákon, tehát a nemi szerveken is, ugye ott is el lehet kapni. Ez is egy szexuálisan terjedő vírus. Tehát ő velünk él, és az immunrendszerünk függvényében visszatér, de a herpes vírus családba tartoznak különben a herpes zoster, a varicella, ugye a varicellából, tehát a bárányhimbőlőből lesz időskorban az övsömör, ami ugye meg tud jelenni egy szintén leromlott immunállapot mellett, de a herpes családnak is nagyon-nagyon széles még a skálája, többféle betegséget tud okozni.
Térjünk vissza a HPV-re. Igen. Itt az elején itt átbeszéltük, hogy ez egy szexuális úton terjedő betegség, vírus, és itt érdekes volt, hogy adás előtt a Robi felhívta a figyelmet egy olyan adatra, hogy az izraeli nők például kisebb arányban kapnak méhnyakrákot. És hogy nyilván ott a HPV is ezáltal kisebb százalékban fordul elő. Ez azért lehet, mert kevésbé szabados szexuális életet élnek?
Nem feltétlen gondolnám, hogy ők kevésbé élnek aktív szexuális életet, meg szabadosan, hanem inkább azt vették észre a tanulmányok alapján, legalábbis ezt láttuk, hogy ugye mind az arab, mind a zsidó férfiakat cirkumcizálják.
Körülmetélik.
Igen, és akinek ugye a fityma nem tartozéka már a nemi szervének, hogy finoman mondjam, ezáltal nem egy szépen betokolt magban él a nemi szerv, a pénisz, hanem szabadon van, és ezért a HPV-től is nagyon hamar megszabadul, hogyha megszerzi ugye a férfi. Uh-huh. Tehát azok a férfiak, akik körülmetéltek, ők kevésbé hordozzák a humán papilloma vírus, sőt nem azt mondom, hogy kevésbé, mert ők is elkapják, csak rövidebb ideig lesznek hordozók. Magyarul rövidebb ideig fertőzik a partnert. Ez egészen addig igaz volt, hogy ezek a férfiak tényleg kevésbé fertőzik a partnert, amíg a napi szintű mosakodás nem volt jelen az emberiség életében. Uh-huh. Amióta a nyugati társadalmakban legalábbis napi szinten legalább egyszer vagy kétszer a férfiak is fürdenek, mosakodnak, zuhanyoznak, bármi, tehát a nemi szervet is megtisztítják, azóta azért ez most már kiegyenlítődött. Tehát ez nem azt jelenti, hogy most minden férfit körül kell metélni, hogy majd ne legyen HPV-fertőzés, hanem egyszerűen van egy higiénia, és azt kell betartani a higiénia szabályokat.
Na, itt elgondolkodtam közben rajta.
Ha netán valaki mégis elkapja, akkor gyógyszeres kezelés, vagy védőoltás, vagy milyen megoldást találhatunk el?
Hát meg mikor milyen megoldás? Mert lehet, hogy ennek is vannak szintjei.
Igen, tehát a legjobb oltás ugye a prevenciós oltás, ami azt jelenti, hogyha valakinek adunk egy injekciót, ami a vakcina, azért adjuk, hogy majd ne legyen beteg. Tehát a humán papilloma vírusnál is van egy prevenciós vakcina, ami 9 típusa, 9 leggyakoribb és legrizikósabb vírus ellen ad védelmet. A mai tudásunk szerint most már 15-18 év a védettségnek az időtartama. Ezt választhatják a szülők, hetedik osztályos fiúknak is most már, hál' Istennek, nem csak lányoknak, tehát lányok is, először ők kapták, aztán most már a fiúk is Magyarországon. 2 oltást fognak kapni 12-13 éves korban, és ez azt jelenti, hogy mire ők elkezdik a szexuális életüket, bőven-bőven védettekké válnak ez ellen a 9 típus ellen. Ez azt jelenti, hogy sokkal kisebb lesz a lányoknak a rizikó a méhnyakrák kialakulására, a fiúknak meg ugye a szájgaratrák, majd erről később beszélünk, ha érdekli önöket, hogy a fiúknak ugye a szájgaratrák, amit a HPV okoz. És ez választható oltás, tehát nem kötelező, és ez meg is szokta osztani a szülőket szeptember környékén, amikor elkezdenek gondolkozni, hogy válasszuk ezt az oltást, és kérjük-e a gyermekeinknek, és akkor az a jó, amikor két laikus megbeszél, hogy te beoltatod a gyerekedet, és mondja, hát én nem, mert azt olvastam, hogy... És akkor kiderül az, hogy ez így elindul az osztály, és akkor senki nem kéri az oltást. Ez azért nem jó, mert nem szakember ad véleményt, és nem szakembertől kérnek tanácsot.
Milyen érvek és ellenérvek vannak?
Amikor bejöttek az első humán papilloma vírus oltások, hát szerintem ennek volt egy pszichotikus, vagy pszichózis jellegű félelmet kiváltó vetülete is, mert...
Gondolom hasonló, mint a Covid-nál.
Így van, mert amikor félünk valamitől, mert első oltás, akkor az ember bizonytalan. Na most azért tudni kell, hogy sok olyan gyermek, sőt felnőtt is van, amikor meglát egy tűt, elájul, stb. Ezt biztos mindenki már tapasztalta. Nekem is volt osztálytársam, hogy elkaptam az ölembe, amikor megkapta a BCG oltást, amikor az ismétlő BCG-t kaptuk még. Tehát, hogy van, aki fél a tűtől, fél magától, az oltástól. És ha elkezdték a lányokat oltani, és elájultak, stb., akkor ment egy rémhír, hogy úristen, hát ájulnak el a lányok. Sőt, hát voltak, felmerültek Dániában, és talán Ausztriában is volt két olyan haláleset, amit ehhez akartak kötni. A vizsgálat, amikor kivizsgálták, hogy tényleg milyen szinten hozható összefüggésbe ezzel az oltással, nem talált ok-okozati összefüggést. Tehát azért azt tudni kell, hogy oltást nem adunk úgy, hogy előző nap 24 órát bulizik egy lány, sőt még fogyaszt valamilyen kábítószert is. Tehát oltást úgy adunk, hogy nem köhög, nem lázas, nincs semmilyen betegsége, jól érzi magát, nem futott előző nap maratont, és másnap se fog maratont futni, tehát azért az immunrendszert minden oltás igénybe veszi. Tehát egy normál állapotba szoktuk oltani a pácienseket. Sőt, hát ők nem is betegek, hát fiatal egészségesek.
Ön szerint megfelelően működik ezen oltással kapcsolatban a pozitív propaganda a középiskolások?
Szerintem most már igen. Most már igen. Én azt látom, az elején volt egy, mondom, voltak oltásellenes táborok, meg voltak oltáspárti táborok. Magyarország mindig is nagyon jó volt az oltások felvételében, tehát bármilyen oltásról szó volt, a betegek mindig bíztak az orvosokban, az orvosok által ezeket ajánlották is, még a ajánlott oltásokat is, és Magyarországon szerintem az átoltottság HPV szempontjából is a fiatalabb életkorban, tehát 2000-es években születettek, kapták azt hiszem már államilag támogatottan a HPV oltásokat, tehát a most 20-23 évesek már oltottak, és szerintem körükben már olyan 90%-os, jó, az elején még lehet, hogy kisebb volt, de most már szerintem 90%-os az átoltottság, és ez egy nagyon-nagyon jó eredmény.
Néhány gondolattal ezelőtt szóba került, hogy most már nem csak a lányokról beszélünk, hanem a fiúkról, vagy nem csak a nőkről, hanem a férfiakról is. Hogy látja most ezt a tudomány így HPV férfiaknál, nőknél?
Hát amit mi észrevettünk, helyesben, amikor én elkezdtem a férfiak oldaláról is a humán papilloma vírus kutatni, akkor megdöbbentett az a KSH adat, hogy mennyi férfi hal meg Magyarországon orofarinx, azaz torokrákban. A torokráknak a magyarországi statisztikát nem tudjuk a mai napig különben, de egész Közép-Kelet-Európában nincs arra adat, hogy hány százalékban van összefüggésben a humán papilloma vírussal. A svédek hívták fel először a figyelmet, még a 2000-es évek elején, de lehet, hogy az 1990-es évektől nézték ők, hogy csökkent a dohányzás, csökkent az alkoholfogyasztás, ami ugye legfőképpen a szájüregi és a szájrákoknak a rizikófaktora, és mégis növekedett ezeknek a rákoknak az előfordulás, aztán anatómiai régió szerint ezt beszűkítették a nyelvgyök és a mandulák rákjára. És elkezdték, valakinek eszébe jutott, hogy nézzük már meg, hogy ott van-e a humán papilloma vírus, és egyszerűen csak azt találtak, hogy ott van. És egy amerikai tanulmány meg is erősítette, hogy Amerikában most ezeknek a szájgarat, tehát a torokrákoknak a 70-80%-ában ott van a magas rizikójú HPV.
Tehát ez tulajdonképpen egymásnak adjuk-vesszük, mondhatjuk így, sajnos.
Ez szó szerint így van, hogy adjuk-vesszük, és mivel szexuális úton terjed, kérdés felmerülhet, hogy kerül be a szájba egy humán papilloma vírus. A svédek önállók ugye szabadosabb volt már korábban a szexuális együttléteknek a
formája.
Amikéntje, igen. És ők egyszerűen kiismerték mondani, hogy amióta növekedett az orális aktusok száma, azóta növekedett a szájgarat rákok aránya a férfiak körében. És akkor megint a kérdés, miért a férfiak körében és a nőkkel mi újság? A nők ugye ményakon gyengébbek a humán papilloma vírussal szemben, őnáluk valahogy a humán papilloma vírus a ményakon talál jó helyszínt, hogy egy tumorigenezis, tehát egy tumor progressziót mutasson, tehát hogy kialakítson egy rákos elváltozást. És valahogy a fiúknál a pénisz egy hordozó, őnekik meg pénisztumor nincsen nagyon Magyarországon sem, annyira jellemző, és a nyugati társadalmakban sem, viszont a szájgaratnál viszont ott látjuk, hogy ott vannak. És erre lesznek lassan pontos számadataink, mert most fejeződik be egy olyan vizsgálatunk, amit a 4 Magyar Orvosegyetem Fülorgégészeti Klinikája és az Országos Onkológiai Intézet Fülorgégészeti és Fenyaksebészeti Osztályával közösen végzünk. Most lesznek erre magyar adatok, hogy a férfiaknál és a nőknél is, mert azért nőknél is előfordul szájgarat tumor. Egy, meg is nézzük az arányokat, hogy a férfi és a nő arány hogyan mutatkozik Magyarországon. A nemzetközi adatok szerint 3-szor annyi férfi kap szájgaratrákot, mint nő. Nem tudjuk a magyar adatokat, most fogjuk feldolgozni, és fogjuk azt is látni, hogy hány százalékban van jelen a humán papillomavírus, és azt is fogjuk látni, hogy melyik típus. Tehát mely típusok azok, amik okoznák Magyarországon a torokrákokat.
Ezeknek a típusoknak mindegyikére ma már megbízható oltószer áll rendelkezésre, vagy azért ez még így nem teljesen mondható ki, hogy mindenre van?
Amit az elején említettem, hogy 9 típus ellen van az oltásban védettséget adó fehérje, tehát ami ellen kialakul az antitestes immunválasz. Ez a 9 legfontosabb, tehát a 7 legmagasabb rizikójú HPV, és a 2 alacsony rizikójú, ami a leggyakrabban okoz szemölcsös elváltozást. Nem tudunk, szerintem, és soha nem is lesz olyan oltóanyag, vagy lehet, hogy lesz majd 10-20 év múlva, ami minden humán papilloma vírusra egységesen tud majd egy védettséget adni. Annak is nagyon örülünk, ha 9 ellen tudunk most. Ez azt jelenti, hogy az összes tumor ellen kb. 90%-ban védetté tesszük azt, aki oltott.
Az oltásról, gyógyszerekről, ellenszerekről beszéltünk, az oltásról többet. Még az érdekel egyébként, miért rámegyünk a szűrésre, hogy gyógyszer, tehát hogy szájon át alkalmazható gyógyszer, az van-e a HPV-re?
Erről megoszlanak a vélemények, ugyanis jelenleg olyan gyógyszer, amit a klasszikus nyugati orvoslásban klinikai kutatás alátámaszt nincs, mi alkalmazunk gyógyszeres kezelést, és nekünk nagyon jó eredményeink vannak, tehát azért járnak hozzánk a páciensek, mert meggyógyulnak a humán papillomavírus fertőzésből. Ez nem azt jelenti, hogy egyetlen egy gyógyszerrel gyógyítunk, komplex kezelést adunk a betegeknek életmód tanácsadással együtt. Tehát olyan gyógyszer, mint például egy Streptococcus pyogen, ez azaz a gennyes mandulagyulladás ellen, hogy adok egy penicillint, vagy egy penicillin származékot, és 10 nap alatt meggyógyul, ilyen nincs, mivel hogy nincs direkt vírusellenes gyógyszer, tehát nincs vírusellen gyógyszer, viszont az immunrendszeren keresztül nagyon jól lehet stimulálni azokat a sejteket, amik felelősek azért, hogy a humán papilloma vírussal megfertőzött sejteket eliminálják, tehát eltüntessék. Tehát én azt mondom, és arra biztatok mindenkit, hogyha megtudja, hogy humán papilloma vírus fertőző, tehát egy HPV fertőző, ne ijedjen meg, és ne gondolja azt, hogy rögtön, hogy úristen, akkor neki rákja van, mert sajnos sok beteg kerül hozzánk úgy, hogy azt mondták neki, hogy innentől kezdve elég rosszak a kilátásai. Nagyon szépen, ha időbe észreveszük, és ezért van a szűrés, ha időbe észreveszük a humán papillomavírus fertőzést, akkor nagyon szépen lehet gyógyítani.
Na és akkor a szűrésre térjünk ki, még mielőtt az utolsó kérdéskörig, illetve az üzenetig eljutunk, mert van egy ilyen, hogy szeretnék megtudni, hogy mi az üzenet 2023-ban a férfiaknak és mi a nőknek HPV terén, de akkor a szűrésre még térjünk ki egy fél mondat erejéig.
A szűrőprogram ma Magyarországon sajnos csak a klasszikus kenetvizsgálatból áll. Azért mondom, hogy sajnos, mert én 2007 óta próbálom mondani, hogy ez ma már nem elégséges. Tehát a 21. században nem alkalmazni molekuláris diagnosztikai teszteket, kicsit luxus. Ugyanis sokkal jobban rávilágítanak a rizikókra. A citológiáknak a megbízhatósága 40-60%, ez azt jelenti, hogy milyen, ki az a citológus, aki olvassa, hogy veszik le a mintát, hogy szállítják, hogy van fixel. Tehát sok-sok hiba lehet abban, hogy mire a patológushoz kerül, akkor ő észrevesz-e valamilyen elváltozást. Ugye emberek nézik a keneteket. Ezek egy klasszikus mikroszkóp alatt nézett kenetvizsgálatok. Ez egy nemzetközi adat, nem magyar adat. Tehát ez nem Magyarországra jellemző feltétlen. Az egész nyugati orvoslásra jellemző, hogy nem annyira ad biztos eredményt a simán a kenetvizsgálat. Viszont jelenleg ez támogatott a NEOK által, hogyha a nők évente elmennek egy úgynevezett ményakrák szűrésre, és leveszik róluk a kenetet, akkor ezt támogatja és finanszírozza a TB NEOK. Azonban volt egy felmérés, van egy Májvavirág alapítvány Magyarországon, akik 2018-ban még a COVID előtt csináltak egy felmérést, ők a ményakrákon átesett nőket támogatják és segítik. És ők felmérték azt, hogy akik ményakrákkal lettek diagnosztizálva előző évben, tehát előző évben hány százalékuknál volt negatív, azaz teljesen rendben a citológia, azaz a klasszikus kenet. Önök szerint hány százalékban volt azoknak a nőknek negatív a kenetük előző évben, akiknél a következő évben egy súlyos invazív rákot állapítottak meg.
Passzolhatom a kérdést?
Ne, mondjon egy számot.
Itt a 35.
Én egy kicsit többre, tenném, a duplája inkább.
83. Tehát akik előző évben rendesen elmentek nőgyógyászati vizsgálatra, és negatív eredményt kaptak, azok a következő évben már rákos diagnózist kaptak. Ez azért nem stimmel, mert a humán papilloma vírus egy nagyon lassú vírus. Ez azt jelenti, hogy nagyon lassan alakítja ki ezt az egész progresszív menetelést, hogy ő rákosan átalakítja a sejteket, és majd invazív rákká alakul ez a folyamat. Tehát ez 15-20 év.
Mit üzenünk a férfiaknak, mit a nőknek?
HPV ügyben.
Ja, bár nyilván.
Egy, a nők, hogyha elmennek szűrésre, akkor ne csak citológiai vizsgálatot kérjenek, hanem aki főleg 30 év fölötti, nekem vannak 30 év alatti súlyos rákmegelőző állapotban lévő nők, tehát én nálunk mindenki HPV-tesztet is, teljes spektrumú HPV-tesztet is csinálunk és végzünk náluk. Ha nincsen teljes spektrumú HPV-teszt a saját nőgyógyászán, akkor kéne legalább a magas rizikójakat nézzék meg, mert az már egy rizikóbecslő adat tud lenni. A fiúknál én azt szoktam javasolni, hogy azok a férfiak, akik egy, már régóta élnek nem életet, több partnerük volt, vagy akiknek, akik tudják, hogy a partnerük HPV pozitív, oké? Tehát akik tudják, hogy a partnerük, vagy nál a partnerné, vagy saját magán szemölcsös elváltozást tapasztal, ők is szűressék meg magukat, aki pedig aktívan él orális szexet, az a szájbarátját akkor szüresse meg, hogyha tudja, hogy a partner, akivel együtt van, valamilyen magas rizikójú HPV-t hordoz. Mert ha nem hordoz a partner magas rizikójú HPV-t, akkor a szájgaratban a férfinak miért lenne magas rizikójú HPV-je?
Marosi Viktor interjúját hallották, és ennyi fért ma a hétvégi menetrendbe. Műsorkészítő kollégáim nevében is köszönöm szépen, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a műsorvezető Somodi Evelin.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.